online tér vagy osztályterem? Hogyan változtak a tanárok és a diákok digitális kompetenciái? A Piarista Podcast adásában az elmúlt másfél év tapasztalatairól beszélget Mikulás Domonkossal, a Kecskeméti Piarista Iskola igazgatójával, Csapó Viktória
és Király Gellért.
Az elmúlt tanévben rengeteg tapasztalatot gyűjthettek az iskolák a digitális oktatás terén. Hogy érzed? Ki tudja váltani a digitális oktatás az osztálytermi jelenlétet?
A digitális oktatáson azt értjük, hogy nem kell bejönni az iskolába, hanem minden online zajlik, akkor egyértelműen nem váltja ki az oktatást, a rendes oktatást. De nem is szeretek egyébként így beszélni külön digitális oktatásról. A jeles szakértők is mindig azt mondják, hogy talán nem is érdemes digitális oktatásról beszélni, hanem oktatásról érdemes beszélni. Nem az a kérdés, hogy hogyan tesszük digitálisra az oktatást, hanem az, hogy egy digitalizált világban mi egyáltalán az oktatás. Vannak olyan dolgok, amiket sok tanár most próbált ki először, azért, mert szüksége volt rá. Vannak ezek között olyanok, amik tényleg komoly innovációk is, és vannak olyanok is, amik igazából már eddig is jó lett volna, hogyha minden napi gyakorlatunk része lenne. Ilyen például a fordított osztályterem, az úgynevezett flipped classroom, hogy a diákok nem az órán meghallgatják a tanárnak a magyarázatát, majd otthon gyakorolják, ismétlik, hanem igazából az óra előtt készülnek ők leginkább, és az órán történik az, amikor a tanár segítségével, csoportmunkában feldolgozzák azt, amit az órára készülve megtanultak. Hogy nem feltétlenül a tanár a forrása a tudásnak, hanem ők is önállóan is sok mindent meg tudnak tanulni, és akár választhatnak is, hogy mit, hogy ők hogyan szeretnének tanulni. A diákoknak sokkal nagyobb felelőssége volt a tanulásban, ezzel sokan tudtak élni, és volt, akinek ezzel nehézsége volt. Tavasszal készítettünk tartományi szinten felmérést, és akkor az iskolánknak az adatait külön is néztem, és azt láttam, hogy nagyon nagy különbségek voltak mondjuk alsó és gimnázium között, nagy skála volt, de nagyon durván lehet azt mondani, hogy a diákoknak egy negyede volt, aki kifejezetten profitált ebből a helyzetből, jobban érezte magát benne, hatékonyabban tudott tanulni, és volt szintén talán egy negyede, aki viszont nehezen tudott ezzel mit kezdeni. És ebből nem az a következtetés, hogy akkor ez egy statikus állapot, hanem az a következtetés, hogy akkor annak a negyednek, aki nehezen tudott velem mit kezdeni, nekik miért volt ez nehéz. Például lehet, hogy nekik nehezükre esik önállóan tanulni. A tanulásban saját motivációjuk gyenge, vagy nem elég ügyesek ahhoz, hogy megtalálják, hogy beosszák az idejüket, hogy megértsék azt, hogy mi is a feladat. És akkor ebből nekünk az a feladatunk, hogyha jelenléti oktatásban vagyunk, akkor erre figyeljünk, és ezeket a gyerekeket például abban erősítsük, hogy legyenek önállóbbak, jobban figyeljenek a saját motivációjukra, megpróbálják meg azt összekötni azzal, amit az iskola kínál nekik, és hogy őket ebben erősítsük. És talán azoknak a diákoknak, akik viszont profitáltak belőle, meg kell gondolnunk, hogy a jelenléti oktatásban hogyan tudjuk őket abban segíteni, hogy azt a szabadságot, amivel a távoktatásban rendelkeztek, ezt valahogy most is ki tudják használni. És ezen dolgozunk, alakítsuk a pedagógiánkat. Kérdés az, hogy vajon ez a távoktatási időszak mit tesz velünk? Vajon felborítja a pedagógiánkat, most jó értelemben gondolom, hogy ad-e egy lökést arra, hogy ezeken a kérdéseken elgondolkodjunk, vagy pedig az lesz, ami sokaknak a félelme, hogy véget ért a távoktatás, és akkor felújjongunk, és azt mondjuk, hogy végre mehet minden a régiben, mert a pedagógiának a lényege az a valós térben való személyes találkozás, és a digitalizációt végre kiírthatjuk, kiűzhetjük a munkánkból, vagy visszatérhetünk akár a digitalizációnak a elég egyszerű fokára, amikor egy PowerPoint-tal támasztom alá a frontális óravezetésemet. egy kérdés. A következő hónapok, egy-két év talán meghozza erre a választ. Természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy ne ez történjen, hanem hogy azt nézzük meg, hogy vajon a világ, ami körülöttünk van, az egy digitalizált világ, és mit jelent ez az oktatás számára. Lehet, hogy az iskolának a célja, az oktatásnak a célja is átalakul, formálódik a digitalizáció, vagy a távoktatás, vagy a járvány hatására. Ez nem egy új keletű dolog, ez nem a járvánnyal jött be, ez a kérdés, de lehet, hogy most ez a helyzet ez ráirányította a figyelmünket erre a kérdésre, és lehet, hogy ez alakulni fog.
Ha még nagyon friss tapasztalatok alapján összetudod esetleg foglalni, hogy mi a szerepe ma a digitalizációnak az oktatásban?
A digitalizációnak alapvetően három oka van, hogy ezt az oktatásban meg kell jelenítenünk. Legalábbis szerintem három oka van. Az egyik az, hogy a diákok digitális kompetenciáit növelnünk kell. Meg kell fogalmaznunk, hogy mi az a diák kép digitális vonatkozásban, amilyen diákot az iskolából szeretnénk kibocsátani, milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, ahhoz kell ismernünk a világot, amit pedagógusként sokszor már nem ismerünk, és be kell tudnunk építeni a világban elvárt kompetenciákat az oktatási rendszerünkben, hogy ezeken a területeken a diákokat tudjuk nevelni, fejleszteni. A másik ok az az, hogy a digitalizáció tudja hatékonyabbá tenni az oktatásunkat. A digitális eszközök sokszor segítenek, és nagyon egyszerű dolgokra lehet gondolni, mint ahogy az interneten hozzáférünk tudásokhoz, és ez digitális kompetencia nélkül nem megy, vagy a telefonunkat tudjuk tanulásra használni, vagy tudunk digitalizáció segítségével kommunikálni másokkal úgy, ahogy eddig nem tudtunk. Tudunk szövegeket közösen létrehozni, és ez tudja segíteni a tanulásunkat, vagy tudunk digitálisan, kooperatívan dolgozni. Ez eddig nem volt lehetséges. Már a kooperatív munka igen, de hogy ezt mondjuk nagyon különböző elmerekkel a világon műveljük, ez eddig nem volt lehetséges. Harmadik pedig, hogy az intézménynek a működését segíti. Akár a pedagógusnak, a pedagógiai munkájának a hatékonyságát tudja segíteni, akár az együttműködésünket tudja segíteni. És akkor megint a legegyszerűbbektől, mint hogy nem kell papír alapon beírni a naplót, és az osztályfőnöknek nem kell minden hónap végén összeszámolni a hiányzásokat. És talán már ezt el is felejtettük, hogy volt ilyen is, hogy végig kellett lapozni a naplót, és nem is örülünk már neki, hogy nem kell. De egészen odáig, hogy digitális anyagokat tudunk a saját pedagógiai tanulásunkba behozni, és az tudunk együttműködni egymással a digitális eszközök segítségével. Tehát ez a három ok. A diákok digitális kompetenciának fejlesztése, a tanulás hatékonyságának növelése, és az intézmény működésének hatékonyabbá tétele.
Tudnál olyan területet mondani, ami a távoktatás időszakában fejlődésnek indult?
Tavasszal elindítottuk azt, amit már régen szerettünk volna, de most így működött is, hogy első körben az angol órákat vontuk be, és délután olyan angol órákat tartottunk önkéntes jelleggel, ahol akkor katalán és lengyel meg argentin diákok vettek részt valós időben, és beszélgettek egymással, témákat dolgoztak fel. Tavasszal ez még csak délután önkéntesen történt, és akkor idén össze bevezettük, hogy mindez tantermi keretek között, pontosabban tanórai keretek között, mert a mi diákjaink otthon voltak, tanórai keretek között történjen, beépítve az órarendünkbe, és egyre inkább a tantervünkbe. Tehát az a célunk, hogy mindez a tantervünkbe és a tanóráinkba legyen beépítve, és ez már több osztályban megtörténik, több csoportban megtörténik, nem csak angolból, hanem németből is. Ezt mi is tanuljuk. Az első körben egy kicsit ez úgy működik, mint sok minden más, hogy egy kicsit kiszakít minket a tanulási folyamatból, de egyre inkább dolgozunk azon, és több csoportban ez már elég jól megy, hogy ne valamilyen extra tevékenység legyen, hanem a mindennapi tanulás része legyen az, hogy nemzetközileg tanulunk. És akkor az lenne jó, hogyha ez nem csak angolban, németben, nyelvben történne, hanem egyre inkább különböző szakmai területeken, projektekben, interdisziplinális módon a nemzetközi kompetenciák, ezt így szoktuk mondani, ezek fejlesztése a mindennapok részévé válna. Ez is olyan, amit a digitalizáció tesz lehetővé, és amit már ugyan régen szerettünk volna, de ez a járványhelyzet segített abban, hogy ebben komoly lépéseket tegyünk és elinduljunk.
Néhány napja kezdődött meg ismét a jelenléti oktatás. Milyen élményekkel, tapasztalatokkal tértek vissza a tanárok az osztálytermekbe?
Talán saját élménnyel kezdem. Kedden német órán beszélgettem a diákokkal, és kérdeztem, hogy ki az, aki így örül, hogy visszajöttünk az iskolába. És nem emelte fel senki a kezét. És akkor egy kicsit tovább beszélgettünk, és akkor egyik diák aztán mondta, hogy ez most nehéz nekünk, ami van, hogy visszajöttünk, de hogy igazából jobb, hogy visszajöttünk. Talán így vagyunk ezzel, hogy nehéz, minden változás nehéz, nagyon megszoktuk, és kényelmes az, hogyha jobban be tudjuk osztani az időnket. Akár hogyha 2 óra között be lehet rakni a mosást otthon, vagy hogyha tudunk egy kicsit mozogni, és hogyha magunk osztjuk be az időnket, akkor úgy olyan tempóban, ritmusban tanulunk, ahogy jó nekünk. De a személyes kapcsolatok meg hiányoznak közben. Úgyhogy ez a kettősség van ebben. Meg van, aki könnyen tanult otthon, van, aki nehezen tanult otthon. Van, aki könnyebben, tanárként is könnyebben készítette az anyagokat a diákok számára, jobban tudta segíteni őket. Van, aki nehezebben. Van, aki átültette az offline tanítási gyakorlatát az online térben. És van, akinek sikerült kreatívabban, digitálisabban valódi digitális pedagógiát megvalósítani. Sok olyan dologra is késztetett minket, amit egyébként is többet kellett volna tennünk. A digitális térben csoportmunkát végezni, az úgy adódik, mert hogy 30 gyerekkel, főként, hogyha kikapcsolják a kameráikat, lehet frontális előadást tartani, csak ott van bennünk az érzés, hogy egyáltalán kinek beszélünk, meg hogy vajon tényleg ez a leghatékonyabb-e. És akkor adódik a csoportmunka, és akkor sok tanár vagy több tanár így jobban rászokott a csoportmunkára is, hogy amit ő mond, azt arról akkor a diákok beszéljenek. És talán általában a pedagógiánk kapcsán is áthelyeződik a hangsúly attól, hogy a diákok megtanulják és visszaadják azt, amit mi elmondunk nekik, oda, hogy inkább talán adjanak hozzá valamit ahhoz, amit mi elmondunk nekik. Tehát, hogy legyenek kérdéseik, egészítsék ki, hozzanak hozzá új ötleteket. És a pedagógiában ez az, amire szükség van, hogy a diákok azok alkotóan vegyenek részt a tanulási folyamatban.
Hogyan változott ez az ének, rajz és az egyéb művészeti tantárgyak esetében?
Nagy kihívás volt ez, azért is, mert ott volt a nyomás is, mondjuk például az érettségizőknél, hogy mondjuk-e azt, hogy így az online oktatásban szegény diákoknak annyi dolguk van, olyan nehéz nekik, hogy akkor mondjuk-e azt, hogy ezekből a tárgyakból hagyjuk őket nyugodtan, békén, és hogyha nem akarnak, akkor ne kelljen. De hát tehát felteszi ez a helyzet a kérdést, hogy igazából mit is szeretnénk ezekkel a tárgyakkal, miért is szerepelnek a tantervünkben ezek a tárgyak, de nem csak az ének, meg a rajz, meg a testnevelés, hanem mondjuk a biológia azoknak a diákoknak, akik nem fognak biológiából érettségizni. Mondjuk el azt, hogy 12-ben, második fél évben ezeknek a diákoknak már felesleges biológiát tanítani. Vagy bármit, amiből nem érettségiznek. És akkor ez egy ilyen arcon csap minket ez a kérdés, vagy leginkább az érintett tanárokat, és át kell gondolnunk, hogy ténylegesen mi az, ami fontos, és ténylegesen mik a céljaink. Mit szeretnénk átadni a diákoknak rajzból, biológiából, énekből, testnevelésből, és vajon mi az, ami őket segíti abban, hogy azt meg is kapják, hogy fejlődjenek ezen a területen.
Az online oktatás időszakából mi a legkedvesebb élményed?
Leginkább az online órákat, nemzetközi órákat élveztem, de élményt jelentett az is, amikor a diákok visszaadták a feladataikat, és amikor visszajeleztek arról, hogy mi az, amiben ők fejlődtek. Erre próbáltam őket nevelni. A Váci Piarista iskolától kaptunk egy ezett segéd táblázatot, amit én egy kicsit alakítottam, amiben a minden tanulási egységben a diákok az elején meg kellett fognak, a diákoknak meg kellett fogalmazni az elején, hogy mik az ő személyes céljaik ebben az egységben. Fel kellett írniuk, hogy milyen feladatokkal hány percet töltöttek, és a végén azt megfogalmazni, hogy hogyan értékelik az ő munkájukat, mennyire értékel a céljukat. És akkor ez nehéz, mert nem így működik az oktatásunk. Akkor, amikor a kollégáknak azt mondtam az elején, hogy nem feladatokat kell adni, akkor megdöbbent visszajelzéseket kaptam, hogy egy matematikából mit adjunk, hanem feladatokat. És akkor hát az volt a válaszom, hogy természetesen matematika feladatokat oldunk meg. De hogy nem az a cél a online oktatásban, de egyébként se, hogy kipipáljon, hogy megoldott feladatokat, hanem a cél az, hogy elérje a tanulási célját. És ha én azt mondom, hogy mondjuk az a célom, hogy a készségszinten tudjál másodfokú egyenlet segítségével megoldható problémákat megoldani, akkor a végén azt fogja megkérdezni magától, hogy meg tudok-e oldani ilyen típusú problémákat, feladatokat, és akkor erre tud válaszolni, hogy igen, meg tudtam oldani 5-10-et, és ott abba hagytam, mert azt láttam, hogy én ezt tudom. De ha azt mondom, hogy feladatot kell megoldanod, az a dolgot, hogy ezt az 5 feladatot nekem megoldjad a füzetedben, befényképezd és visszaküld, akkor, hogyha ezt akármilyen módon ő megoldotta, akár úgy, hogy segítséget kért, vagy elkérte a társától, és a füzetébe sikerült megoldania, de akár önállóan, és konkrétan ezt az 5 feladatot ő megoldotta, befényképezte, visszaküldte, akkor kipipálja, hogy feladat megoldva. Megcsináltam, amit kért a tanárom. De nem teszi fel magának a kérdést, hogy én úgy érzem-e, hogy az ilyen típusú problémákat, feladatokat meg tudom oldani. És a digitális oktatásban is ez például ott van, hogy mit adok a diáknak, feladatokat adok, amiket vissza kell küldenie, vagy pedig tanulási célokat adok eléjük. Vagy a ciklikus tervezés hasonló. Azt mondtuk a kollégáknak tartományi ajánlásban, hogy tervezünk ciklikusan. És ez ugyanezt a problémát veti fel, hogy a kollégák mondják, hogy hát ott a tanmenetem, ott van ezben a ciklusban 5 óra cím. Én ezt az 5 témát fogom megtanítani. Miért? Mit tervezzek ciklikusan? Hát azt kell tervezni ciklikusan, hogy a diáknak meg tudja mondani, hogy ne óráról órára essen be az online órába, mert hogy most ez a helyzet felszabadítja őt arra, hogy ossza be az idejét. Tehát, hogyha én azt mondom neki, hogy erre a két hétre ez a tanulási cél, ezt szeretnénk elérni, akkor abban kell segítenünk őt, hogy ő ezt a két hetét beossza. Én azt is kértem a diákoktól egy idő után, mert láttam, hogy utolsó pillanatban készítik el a feladatokat. Azt kértem tőlük, hogy amikor megkapják a feladatokat, akkor tervezzék be, hogy a következő két hétben ők melyik nap, mikor szeretnének ezzel foglalkozni. És akkor beosztják az idejüket, és mindenki máshogy tanul. Tavaly láttunk olyan példát Baszkföldön, Viktóriában, ahol pont alsó tagozaton, óvodától kezdve az második évfolyamig már eljutottak ebben, hét elején megkapják a gyerekek a feladatokat, és a héten maguk úgy dolgoznak olyan időbeosztásban, ahogy nekik jó. Azt a feladatot oldják meg együtt, csapatban akár, ahogy őket segít, és a tanító azért van ott, hogy segítse az ő tanulási folyamatokat. Most ezt elő tudtuk állítani egy kicsit kényszerben, és egy kicsit módosítottam, és otthon egyedileg, de a diákoknak elő tudtuk állítani ezt a helyzetet. És voltak diákok, akik egyébként együtt tanultak online. Voltak, akik egyedül. És akkor talán például ez a tapasztalás, ez egy olyan, amit nagyon jó lenne, hogyha valahogy be tudnánk építeni a pedagógiánkba, hogy nagyobb szabadságot adunk a diákoknak abban, hogy úgy tanuljanak, ahogy nekik jó, ahogy ők hatékonyabban tudnak tanulni.
Első alkalommal rendezitek meg a tartományi digitális konferenciát. Mi a konferencia célja?
Azon kívül, hogy meghallgatunk külső impulzusokat is, akár ezen a kerekasztalon, akár a csütörtöki napon, a nap kezdetén. Alapvetően együtt szeretnénk dolgozni és gondolkodni, áttekinteni a valóságunkat. Az első részben úgynevezett poszter szekció lesz, ahol a résztvevők hoznak be 2-3 perces prezentációkat, és ezeket mutatják be egymásnak. Mondhatnánk is azt, hogy jó gyakorlatokat mutatnak be, de azt hangsúlyoztuk, hogy nem jó gyakorlatokat várunk, hanem gyakorlatokat. Nem azt várjuk, hogy valami csili-vili különlegességről számoljanak be egymásnak a kollégák, mert akkor ez talán megnehezíteni azt, hogy vajon az, amit én csinálok, az tényleg különleges-e. Lehet, hogy különleges, de nem kell annak lennie. Tehát nyugodtan a hétköznapi digitális gyakorlatunkat mutassuk be egymásnak, mert fontos, hogy a hétköznapi gyakorlatainkat is áttekintsük. Miután ezeket egymásnak megmutattuk, beszámoltunk és talán beszélgettünk is egy kicsit ezekről, ezek után még kétféle szekció lesz, tematikus beszélgetések és műhelymunkák. A tematikus beszélgetéseken olyan témákról beszélgetünk, amit szintén az igazgatók, illetve a résztvevők a jelentkezéskor hoztak elő, amik a résztvevők számára fontosak a digitalizációt illetően. Ezekről beszélgetünk és összefoglaljuk azt, hogy az adott témát mi hogyan látjuk. Mondjuk hogyan látjuk a szövegnek a jelentését, mit jelent. Szerintem egy alapkérdés a digitalizációt illetően, hogy ma mi a szöveg. 20 évvel ezelőtt meg lehetett mondani, vagy 30 évvel ezelőtt még inkább, hogy mi a szöveg, az, amit kinyomtatnak, esetleg mondjuk az, ami a tévében elhangzik, digitális szöveg, vagy a rádióban. Ma sokkal több, a digitalizáció rengeteg szövegtípust behozott, és akár az irodalomban és a nyelvtanban, ugye a szövegekkel foglalkozunk, tehát új szövegek típusokkal kell foglalkoznunk, de hát a tudományos szövegek is átalakultak, tehát kell a biológiában, kémiában, matematikában is különböző szövegtípusokkal, újfajta szövegtípusokkal foglalkozunk, hogyan értjük őket, és hogyan hozunk ilyeneket létre. A harmadik fajta szekció az a műhely. Lehet, hogy ez a szövegtéma is inkább oda tartozik, ahol olyan műhely témákat hoztunk be, amikről azt gondoljuk, hogy ezeken a területeken közösen előre kell lépnünk. Például javaslatot kell megfogalmaznunk arról, hogy az iskoláinkban szeretnénk-e, hogyha diákok laptopokkal járnának, és hogyha igen, akkor ez milyen kérdéseket vet fel, legkülönbözőbbeket, pedagógiai módszertani kérdéseket, de anyagi kérdéseket, szervezési kérdéseket, infrastruktúrális kérdéseket. Ez egy műhely téma, amiben meg kell lépnünk az első lépést, és akkor, hogyha egy csapat ezen dolgozik 50 percet, akkor talán odáig el tudunk jutni, hogy van egy térképünk arról, hogy milyen témák, területekről kell tovább dolgoznunk. A konferencia kapcsán szeretnénk talán egy félnapos műhelyi programajánlást tenni minden intézményünknek, hogy azt, ami a konferencián elhangzott, azt hogyan tudják talán június végén, talán augusztus végén a következő tanévre készülve feldolgozni, és ebből beemelni az intézmények gyakorlatába.
A konferenciát megelőző napon egy izgalmas kerekasztal beszélgetésre kerül sor, ahol a hazai digitális oktatás elismert szakembereivel fogtok beszélgetni. Milyen témákra számíthatunk?
Ezek az emberek olyan emberek, akik már nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, és ezt a tapasztalatukat mind a négyen már nagyon sok módon meg is osztották, és hozzáférhető is. Nem zsákba macska ilyen szempontból az, hogy kiket hívtunk meg, kockázat nélküli az ő meghívásuk. Mindannyian behoznak a saját tapasztalatukból élményeket, akár a saját pedagógusokkal végzett közös munkájukból is, mert mindannyian foglalkoznak pedagógusokkal, képzéseket is vezetnek. Tehát életközeli nagyon az, amit ők mondanak. És talán az közös mindannyiukban, hogy mindannyian valamilyen módon már elmondták, talán többször is elmondták azt, amit most talán Korem Balázstól idézek, aki egy nemrégi blogbejegyzésében valami olyasmit írt, hogy az, aki digitális pedagógiáról beszél, az igazából, nem tudom, hogy pont így fogalmazta, de az egy múlt századi ember, és mi ilyenek vagyunk, múlt századi emberek vagyunk. Mert hogy nem kell igazából digitális pedagógiáról beszélni, hanem pedagógiáról kell beszélni. Ahogy azt már én teszem hozzá, hogy teljesen más a pedagógia akkor, hogyha még csak a szóbeliség korában vagyunk, és más az, hogyha már az írásbeliség és a nyomtatott szövegben korában vagyunk. De ma nem szoktunk arról beszélni, hogy a nyomtatott szöveg pedagógiája, hanem természetes, hogy a diákok előveszik a tankönyvet a padból. Ugyanúgy a digitális eszközöknek a használata, vagy egyáltalán a digitalizáció jelenléte az oktatásban, az nem egy kérdés. Az nem kérdés, hogy számológépet használunk az órán, matematika órán, vagy fizika órán, vagy kémia órán. Nem szoktunk beszélni a számológép pedagógiájáról. Van értelme erről beszélni, mint arról is van értelme beszélni, hogy hogyan használjuk a tanórán a könyveket. Mikor használjuk az óra melyik részén, tehát ilyen részpedagógiai kérdésként ez ott van. A digitális pedagógia is egy részpedagógiai szakmai kérdésként jelen van, és egy fontos kérdés. És ha itt van nehézségünk, akkor ezzel kell foglalkozni. De igazából az egész pedagógiáról kell gondolkodnunk, és a digitalizáció ennek egy körülménye, egy kiszolgálója. Az a kérdés, hogy hogyan tanulunk, hogy projektekben tanulunk-e, hogy kooperatívan tanulunk-e, hogy a tanulási célokat fogalmazzuk-e meg, hogy a tanulás központú-e a pedagógiánk, hogy az együttműködésre hogyan nevelünk, hogy nemzetközi környezetben tanulunk-e. Ezek a kérdések, és hogy ez hogyan digitális? Hát persze, hogy digitális, hát anélkül nem megy. Hát a diákok így élnek, a tanár így készül az órára. Úgyhogy ezek ilyen fontos kérdések, mint ahogy írni is meg kell tanulni, úgy digitális módon viselkedni is meg kell tanulnunk.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy online tér vagy osztályterem. Hogy látod, hogy lesz ez 10 év múlva? Billen valamerre a mérleg?
Terek. A terekkel nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt években, amikor megterveztük azt, hogy milyennek szeretnénk látni a piarista teret, akár konkrétan Kecskeméten, ami piarista iskolánkat kormányzati támogatásból készítettünk iskola terveket, amiket azt reméljük, hogy egyszer meg is tudunk valósítani, át tudjuk építeni az intézményünket. És talán nagyon jó lenne megosztani a nyilvánossággal ezeket a terveket, mert hogy nem úgy indult ki, hogy a mérnökök megmondtuk, hogy legyenek osztálytermek, és akkor ők majd megtervezik, hanem azt a kérdést tettük fel, hogy milyen legyen az a pedagógia, amihez terek kellenek. És ebben szerepet játszott például német iskolaépítési szakkiállításon való látogatásunk, vagy különböző országok iskoláiban tett látogatásaink, vagy akár a szakirodalomnak a tanulmányozása. És akkor azok a terek, amiket terveztünk, azok alapvetően nyitott terek voltak, összenyitható osztálytermekkel, nyitott terekkel, folyosókkal, közösségi terekkel. Az én vízióm az az, hogy sokkal szabadabbnak kell lenni a tereknek. A digitalizációnak jelen kell lennie. Tehát nem tudom elképzelni, hogy úgy, ahogy a munkánkhoz automatikusan számítógépet használunk, úgy a tanuláshoz ne kelljen automatikusan számítógépet használni. Legalábbis egy gimnáziumi szinten, egy felsőoktatási szinten valószínűleg igen. Félre kell tudnunk tenni, és elő kell tudnunk venni a csomagolópapírt, meg a filceket, meg a falon körbefutó fehér táblákat. Nagyon segíti a gondolkodást a fizikai tér, a mozgás, a rajzolás. Úgyhogy talán így egyébként a művészetek is hangsúlyosabbak lehetnek, mert ezek serkentik a gondolkodásunkat, és ezek beépülhetnek az interdisziplinális módon történő tanulásunkba. És akkor az, hogy ezekben a nyitott terekben folyik a tanulás, van, amikor egy előadás jellegű órán veszünk részt, és van, amikor meg a diákok szélednek az iskola terében, kis csoportokban leülnek, néha számítógépen, néha papíron dolgoznak, aztán visszamennek a szűkebb terekbe, és folytatják azt, ami ott zajlik.
Köszönjük a beszélgetést! Mikulás Domonkossal, a Kecskeméti Piarista Iskola igazgatójával, Király Gellért és Csapó Viktória beszélgetett a Piarista Podcastban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!